153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Végtelen öröm és megtiszteltetés, hogy eljött a pillanat, hogy Szakál Aurella történésszel, közel 30 éven keresztül múzeumigazgatóval, jól mondom, beszélgetünk.
Én is köszöntöm a hallgatókat, természetesen.
Nem is olyan régen volt a megnyitója, a 130 könyv, 65 év című kiállításnak, mely látogatható a Torma János Múzeumban, amely tulajdonképpen az általad szerkesztett könyveknek egy kiállítása, és hát 65 éves lettél, napok választanak el attól, hogy nyugdíjas legyél, és egy hosszú-hosszú életpálya van mögötted, fantasztikus, sok alkotással, lektorálással, könyvszerkesztéssel, könyvírással, Városvédő Egyesületi tagsággal, tehát egy olyan gazdag életút van most, és még mi lesz ezután, majd erről is foglak faggatni. Úgyhogy az elején fogjuk kezdeni a történetnek, hol születtél, és amikor Aurél kicsi volt, mire emlékszel, mi szerettél volna lenni? Gondolom nem egyből múzeumigazgató.
Hát végigjártam azokat a stációkat, amit egy kiskualason született gyermeknek lehetett. Én a Csipkázi Óvoda Központi Iskola Szilárd János Gimnázium utat jártam, és hát édesanyámnak nagyon sokat köszönhetek. Ő oltotta belém a könyvek, a mese, a kultúra szeretetét. Ez olyan eredményes volt, hogy olyan 10 éves koromban éjszaka paplan alatt zseblámpával olvastam, amik hát valószínűleg valami fény csak kiszűrődött, és akkor lebuktam, és rosszalták, és a volt zseppénzem, ugye próbáltak arra nevelni, hogy a pénzt beosztani, és hát én nem vettem 10 órait, és spóroltam a pénzeket, és a Bokor néninek, a főtéri könyvesboltos kis bodegájába jártam, és félre voltak rakva könyvek, és listáim voltak, hogy mit kellene venni, és akkor könyveket vásároltam.
Tehát azért tulajdonképpen már sejthető volt, hogy valami ilyesmi irányultságod lesz. A 130 könyv, ami általad írt, vagy szerkesztett, lektorált könyv, azért ennek volt előjátéka. Testvéred van-e?
Hát én most egy részletes családban nem akarok belemenni. Édesapámnak 3 házassága volt, és ott voltak 4 féltestvér, hát ezek sokkal idősebbek voltak, mert nem egy háztartásban éltünk. Én egyke vagyok.
Értem. Kezdetekben voltak elképzeléseid, hogy mi szeretnél lenni? Ugye a könyveket imádtad, szeretted, hála édesanyádnak, és nagyon tetszett, hogy mondtad, hogy Csipkeházi Óvoda, Szilárd Áron Gimnázium, erről mindről írtál. Mindegyikről szerkesztettél egy könyvet, szinte. Szóval mi szerettél volna lenni?
Hát tengerész kapitány.
Ez komoly?
Ez komoly. A Dékáni András könyvek, nem tudom, ez mond-e neked valamit, a fiúknak valószínűleg igen. Nem tudom, most már az indiános könyvek divat-e.
Kármely az igen, azt olvastam.
Az volt, ugye, és a Dékán Andrásnak, vagy a Fekete István, az egy nagy szerző, ugye, amit az ember tévében volt a Tüskevár film, és akkor Fekete István lehet olvasni. Tehát harmadszor is neki futok, a Dékán Andrásnak voltak ilyen könyvsorozatai. Volt az egyik, az a Kossuth Lajos tengerésze, Fekete Herceg és Mexikói legények, és egy Tea Klipperen versenyeznek, és ott mint történnek dolgok, és a másik sorozata, nem biztos, hogy mindenkit lehet mondani, hogy Csempészek, Hősök, Kikötők, ez volt egy, és akkor az 5-6 kötet volt, és ott mindig voltak olyanok, hogy egy ilyen öreg tengeri medve mesél hajótípusokról, meg, és ott a rajzok voltak, hogy a Brig, meg a Schoner, meg a Klipper, az hogy néz ki. Hát ez nekem tetszett. Azt hiszem, hogy ehhez matematikai tudás is kellett volna egy tengerészkapitánysághoz, meg azért hát Magyarországon ugye itt nincs tenger, ugye.
Halas közelében még túl se nagyon.
Hát akkor még volt,
ja,
ugye
akkor
a
még
Fehértó
volt,
is nagyobb volt, meg a Patkótó is, még ott jártunk horgászni. Nem lettem tengerész tiszt.
Hát Kiskunhalas nagy örömére, mert hogy akkor nem tudtál volna hozzájárulni a kultúránkhoz olyan szervesen, ahogyan azt tetted, amelyről majd beszélni fogunk. Iskoláid, amikor aztán pályát választottál, ugye imádtad a könyveket, merre vezettek?
Az a helyzet, hogy az én gimnázium éveimbe én úgy elkallottam egy kicsit, szüleim elváltak, és én voltam olyan 14-5 éves, és hát a könyvolvasás az ment, de a tanulás az nem annyira.
Őszintén nem is tudom elképzelni rólad, hogy nem tanulós gyerek vagy, és lelkes. Hát akkora motiváció van benned, szóval nem tanultál. Oké, megpróbáljuk elképzelni, és akkor hogy tovább, hogy volt tovább?
Hát ez úgy volt, hogy a történelem az ment.
Gondoltam, ezt kizártnak tartom,
a
hogy...
A matematika az nem annyira, és a Pestalit Antal osztályfőnököm azt félre vonta a folyosón, hogy az nem lehet, hogy aki történelme ilyen jó az a matematikával, nem lenne képes ennél többre. Hát. És akkor az történt, hogy végül is akkor ez egy olyan osztály volt, hogy a érdekes módon ugye elfelezték második után, és volt a nyelves, meg a nyelvetlen, tehát akik nyelvet tanulnak, és nem. Szerintem ez nem volt egy szerencsés dolog, és akkor utána nem a Pestalit Antal volt az osztályfőnök, hanem a Szabó Sarolta, a Varga Savián, egy Juláni Szabó Sarolta, a Saci, és érettségi után én könyvesboltosnak mentem. Tehát ez a könyv azért
megmaradt,
bejátszott, de egy év alatt rájöttem, hogy ezzel nem kerültem közelebb az olvasáshoz, mert nem úgy van, hogy ott beülök, aztán egész nap olvasok, és tanítóképzőbe mentem. Ez lett a következő lépcső.
Vonzott a pálya?
Én nem gondoltam, hogy igazából én tanító leszek. Uh-huh. Az vonzott, hogy tanulni. Tehát, na most ugye itt egy ellentmondásba keveredek, de van megoldás. Hát ez a specializálódás. Tehát, ahogy szűkül a tanulnivaló spektrum, hogy elmegy a kémia, meg a
matematika,
matematika, és akkor mégis valami humán főiskola volt, ez a Bajai Tanítóképző Főiskola. Én ott szerettem oda járni.
Sok lány volt, gondolom.
Hát olyan csoportban járt, hogy egyedül voltam fiú. Nem jó. Legalább kellett volna ott a sok nő között. És ének és népművelés szakkollégiumra jártam. És mind a kettőnek meg volt a maga haszna az később életem folyamán, és hát 81-be végeztem ezzel, és akkor Szekszárdra mentem, édesanyám dunántúli volt, és ő vágyott is oda-vissza, és akkor Szekszárd lett. És két évig voltam népművelő. De akkor meg arra jöttem rá, hogy én nem annyira népet művelni, hanem inkább népet rajzolni. Néprajz, hogy az kellene. Akkor úgy rosszaltam, hogy a magyar nóta estet kell szerezni, ma már örülnék neki.
Tehát, egyszerűbb lenne.
Kihalt a kultúrának ez a része. Tehát akkor ez egy olyan átlagos tömeg valaminek gondolató volt. Az a generáció már nincsen, aki önmagának tudott énekelni. Ma már az emberek nem tudnak maguknak énekelni. Tehát
igen.
Ezeket a speciális zenéket nem lehet reprodukálni.
Igen, meg annyi
hallgatni
van belőle.
Hallgatni lehet, szeretni lehet, lájkolni lehet, de nincs éneklés. Nincs éneklés, táncolás. És akkor azt az utat jártam, hogy ismerősöktől megtudtam, hogy diploma után is lehet még egyetemre menni, és ez egyéni levelező, ezt így hívják. És hogy az régészetre járt az a lányka, aki ezt mondta, és hogy hát a Szegedi Egyetemen van néprajztanszék, és akkor jelentkezzek történelemre, történelemképzésre. Fölvettek, és akkor emlék a néprajzi tanszék, és kiderült, hogy van néprajzi tanszék, de nincs képzés.
Hoppá.
És akkor tulajdonképpen párhuzamosan végeztem Szegeden a történelmet, és Debrecenben pedig a néprajzot. Mert elfogadták, ezt úgy hívták, hogy nem áthallgatás, mondjuk Budapesten az ember jár az ELTE-re, és áthallgatta a közgázra. De hát ugye volt egy kis távolság a Szeged és nem a Debrecen között, és ott az a megoldás, hogy párhuzamos képzés, és a Szegedi Egyetem elfogadta, hogy nem 4 hetet, hanem 3 hetet vagyok Szegeden, és a Debreceni Egyetem meg elfogadta azt, hogy egy hetet vagyok havonta. És azzal, és össze is rakták az ordákat 2-3 napra, volt egy pár hasonszörű ilyen levelezős, és akkor így lettem 90-ben, meg 92-ben középiskolai történelemtanár és etnográfus. És erre egy büszke vagyok, hogy én a tanítóképzőbe az 1 hónapos tanítást elsősöknek tartottam, ugye 6 éveseknek, és a Szegeden pedig érettségizőknek tartottam, és még majd egy jeles időben a berlini fal leomlása, 1989. 89. mert 90-ben végeztem.
Igen.
És 89. novemberében még a Moszkvában Vörös téren díszemle van, és pár nappal később van a falleomlás, amit most már tudjuk, hogy annak köszönhető, hogy a hiába kérték az NDK-s elvtársak, hogy a szovjet tankok menjenek ki az NDK-ban levő laktanyárból, és a Gorbacsov nem adott ilyen parancsot. Tehát a Gorbacsovnak köszönhetjük azt, hogy lett berlini fal leomlása és rendszerváltás. Szerintem nagyon hálásaknak kell lennünk a Gorbacsovnak, hogy már azóta nincsenek rozsdás szovjet tankok, itt ne lehetnének. Ezt elfelejtjük valószínűleg, amikor ebbe belegondolunk, és a tanítás szempontjából én valószínűleg olyanokat magyaráztam a Tűrbe, Szegeden a középiskolásoknak, hogy ez tetszett nekik a jelenkorról, hogy amikor szerenádoztak, eljöttek májusban.
Tehát akkor élvezetes volt. És eredményes.
És ezzel véget ért a pedagógiai pályafutásra.
Egy év volt.
Egy hónapos tanítás.
Egy hónapos
az egyetemen
tanítás.
És egy hónapos a tanítóképzőben.
A tanítóképző kapcsán jut eszembe, hogy kedves feleséged, ő tanító, méghozzá nem is akármilyen, vele ebben az időszakban ismerkedtél meg?
Ez bajai kapcsolat. Tehát mi egyidősek vagyunk, de mivel ugye így elmentem ugye a könyvesboltosnak egy évre, tehát én egyen lejjebb jártam, onnan ismertük egymást, de a szerelem az nem a tanítóképzőből, Szegeden találkoztunk újra össze, és akkor lehet, hogy tehát a közös iskolai múlt, meg itt a magányosak voltunk ott a Szegeden, és ez összehozott minket.
Hát meg az közös érdeklődés, mert gondolom, hogy mind a kettőtöknek nagyon erős humán érdeklődése van. Hogyan alakult a pályát tovább? Viszonylag rövid KRSZ életű tanítások után.
Ugye itt a feleségem Árendás Rozália, ugye a Rózsa néni, mert így hívhatja magát, és gyakran jönnek a Rózsa névnap alkalmába köszöntések, hogy Rozália, de hát így jár, ugye, hogyha máshogy hívhatja magát, megtévesztésül. Tehát mi 87-ben összeházasodtunk, és 89-ben megszületett az első lányunk, Anna, és 92-ben például az ikrek az Eszter Márta. És hát három lányunk van, és amikor Halason elkezdtem dolgozni, tudtunk építkezni a kertvárosba, és hát fészket raktunk, volt ilyen szocpol támogatás. És
hogy kerültetek Kiskunhalasra?
Hát, hogy én halasi vagyok.
Ja, vágom, tehát a szegedi tanítás után visszajöttél a szülővárosodba.
Egy kis kanyar volt benne. Ugye mindenki, aki végez egy egyetemen főiskolán, ott szeretne maradni.
Nem, én nem egyedül, de egyébként 98%-ban.
De úgy sokan,
igen,
ezt
sokan
gondolják,
van,
hogy,
igen.
Hogy meg ott 3-5 évet eltöltöttek, 6-ot.
Igen, vonzó egy ilyen város.
Hogy ott maradni? Ám bár abban nem gondolnak bele, hogy a haveri kör nagy része az nem fog egybe maradni,
fog
tehát
szúrulni.
Nem fog szűnni az a kapcsolatháló, amiben ők beleszoktak. És akkor hát az egyetemen voltam én demonstrátor, de ott nem nézett ki lehetőség, és gondoltam, hogy a múzeum, és akkor a Szegedi Múzeumban nem volt hely, viszont a Szentesi Múzeumban, ugye ez egy megye, Csongrád megye, hogy emlék Szentes, és akkor hát, ha vissza tudok kerülni Szegedre. És egy év Szentesi lét után rájöttem, hogy ez nem működik, és akkor nagyon széttagolt volt a család, az édesanyám Szekszárdon volt, a Róza szülei Pusztaszeren, mi Szentesen, onnan volt, úgy mentünk Pusztaszeren, földúton is kellett menni, Trabanttal, hogy ez így nem jó valahogy. És akkor kitaláltam azt, hogy hát hogyha kisvárosba kell, vagy lehet múzeumba dolgozni, inkább a szülővároson múzeumába dolgozzak, mint sem az idegen Szentesen.
Igen.
És akkor úgy beszélgettem erről a tanszékvezetőmmel, nagyon rendes ember volt a Bellon Tibor, és lépegetett szót, kecskeméti kollégája, haverjai volt, hogy nem volna ennek az Aurél gyereknek hely, és lehet. Akkor ment el a Bodor Géza, és volt hely, meg költöztetni kellett a raktára, tehát szükség is volt rám.
Fiatal friss erőre?
91. október 1-én beléptem a Torma János Múzeum kapuján, és kaptam egy íróasztalt, és ott üres volt, és ez azóta nem sikeredett, hogy újra üres legyen az íróasztal.
Hát ez egy fantasztikus dolog. Szokták mondani, hogyha valaki jó úton van, akkor az angyalok is tolják a szekeret, hogy ilyen hihetetlenül szépen visszakerültél a szülővárosodba, itt fészket raktál, családot alapítottál, és elkészültek az iskoláid, a vágyad, és közben itt kialakult a hely a Torma János Múzeumban. Maga az, hogy múzeumot vezetni, ez akkor milyen érzéseid voltak? Milyen feladatnak, milyen kihívásnak tekintetted? Átmeneti megoldásnak, majd lesz más, izgalmasabb, vagy már egyből láttál benne fantáziát?
Na most ez a múzeum vezetés, az kicsit arrébb van, még,
ja, hogy akkor még nem lett el a vezetője.
Válaszolni. Előtte még egy közbülső részt szívesen elmesélek, hogy azt láttam a Debrecenben a néprajzi tanszéken, hogy az Újvádi Zoltán professzor az rengeteg könyvet ad ki, és könyvsorozatokat. Tehát volt a tanszéknek az évkönyve, akkor volt a folklór és etnográfia, meg a néprajz, és mit tudom én, micsoda, a gömör néprajza, meg különböző sorozatok voltak, és ugye ezeknek voltak a könyvek végén ilyen mutató, hogy mik jelentek meg a sorozatok korában, tehát 100 számra adott ki könyveket. Én valami olyasmit hallottam, hogy pálinka alapon működött a dolog.
Az mit jelent?
Hát, hogy valamit ott pálinka főzőből szereztek pálinkát, és akkor az volt egy olajozó és valuta, és
ja, mit értem, tudom én. Ezt én nem tudtam, akkor
később valamiket hallottam, de azt látom, hogy sok könyvet adnak ki. És
a könyvek szerelme benned volt?
Ez megint ez a könyvekhez való kapcsolódás. És akkor ide kerülök Halasra, és úgy eldöntöttem, hogy úgy két döntés ez, hogy egyrészt, hogy kellene Halasnak egy új Halas történetét megírni. Mert ugye volt a Tóth János, az a mondjuk 1810 körülre befejezi a kéziratot, és 1861-ben halál után 4 évtizede jelenik meg nyomtatásba. Aztán volt a késve egy kicsit a nagyszederféle kötetek, ez pozitivista mű mondjuk, és az első világháború után ez a pozitivizmus nagy korszak után fél évszázaddal van, tehát megint késésben van a Halas, és akkor 1965-ben megjelenik a Január Ákos által szerkesztett Kiskunhalas helytörténet monográfia 1, de nem volt 2, hogy itt volna feladat Kiskunhalas történetének a megírására. És amikor én 1991. október 1-én belépek a múzeumba, akkor decemberben az önkormányzat előtt volt a Vikerejko múzeumigazgató, az Őkovács József levéltáros és Szakálóri néprajzos történésznek a javaslat, hogy kellene Kiskunhalas történetét írni, és az önkormányzat jól állt hozzá. Ez egy ilyen új hevület, demokratikus ország, és az előző rendszert végképp eltörölni, nem pedig a múltat, ugye, amit a kommunista időszaknak volt a jelszava, hogy jól fogadták, hogy kellene, de hát dolgozzátok ki, hogy kellene. És akkor létrejött a Kiskunhalas története kutatása alapítvány, és a város évente adott valami összeget, és akkor hívtunk kutatókat, volt terepbejárás, és elkezd szerződések kötése. Város, ez nem monográfia volt, hanem tanulmányok, tanulmánykötetek, de úgy korszakok. A kezdetek, a 18-19 század és így tovább, és hogy 3 kötet volt gondolva, és elkezdődött a munka, de azért lassan ment, és 2000-re érve már kezdett türelmetlenkedni a város, hogy már mutassunk fel azért már valamit, hogy tényleg, hogy itt mi dolgozunk, és megjelent a kezdetektől a törökkor végéig kötet, aztán meg elkészült a 18. század, 19. század kötet, és elkészült a 19. század közepétől 20. század közepéig kötet, és közben 2002-ben pedig a Kiskunhalas almanach, ami szerintem egy nagyon fontos könyv, mert 20-valahány halasi, vagy halasi kötődésű, vagy a Halas történetével részbe foglalkozó, tehát tudott hozzátenni, ember elkészítette a szerzőként, alkotóként a szükséges dolgokat, és ez rengeteg oldalról járt a körbe Kiskunhalas történet, ez az ezredfordulós, a 2000 körüli Kiskunhalasnak az önképe és a múlt, és nem lexikon, ahogy a minden betűrendben, hanem tematikus megközelítések. Tehát az összes főbíró, polgármester, képviselők, akkor a sajtó, a helytörténeti válogatott irodalom, a temetők, az utcák, épületek, mit tudom én, szobrok, emléktáblát, a különböző témákban tettünk le az asztalra egy 800 oldalas könyvet, és akkor jelenről a pártok, intézmények, civil szervezetek, és volt egy ezekben a könyvben van egy betűrendes mutató a végén, ez személyneveket mutat, és a normál betűvel én azt hiszem, hogy a meghaltak, és a kövérrel pedig az akkor élők vagy fordítva, és tehát ez egy jól használható könyv, és még kapható, és én úgy gondolom, hogy még érdemes megvenni, mert ez egy jó kézikönyv. És akkor, hát ért egy, ebbe a halas történetében egy csapás, én ezt rosszul viseltem, polgármester változás volt, és nem akarta a következő polgármester, hogy legyen 20. század második fele kötet. Azt mondták, hogy hát 3 kötetről volt szó, ez már 4 is megvolt, ugye, hát akkor most lássuk be, hogy itt most már vége van. És hát kicsavarták a kezemből a szerkesztés lehetőségét, és több mint egy évtized után tudtam újra nyeregbe kerülni ebbe az ügybe, és úgy kellett összekaparni. Most, amikor, tehát úgy kellett összekaparni újra a dolgot, mert amikor valaki megírt, ugye megírták a szerzők az írásokat, kifizették őket, és kész. Nem volt. Lehet, hogy még lektorálás is volt, de könyv nem lett belőle. És akkor azért tizenvalány évvel később arra kér egy szerzőt, hogy megint vegyek kézbe, azt mondja, hol vagyok én ma, már rég elfelejtettem.
Így van.
És akkor nagyon nehéz volt újra ezt felszínre emelni, ezt az elsőjét valamit, és 2019-ben jelent meg a Kiskaras története 4-es, a 20. század második fele, 45, meg a második világháború áldozatai, meg földosztás, meg 56, meg sok minden, ami szerintem nagyon fontos, hogy elkezdődik.
Hogyne.
Lényeg az, hogy a Kiskaras története 4 kötet plusz az 5. az almanak, ez megvan. Ez egy nagyon jó, nagyon fontos dolog, hogy ez megvalósult.
Hát nagyon sok minden szűrődött le abból, amit mondtál. Egyrészt, hogy ízig-virig lokálpatrióta vagy, és nagy szerencs, hogy visszakerültél a szülőváros. Jó gondolom? Mindabból, amit elmondtál.
Nekem jó dolog, és én úgy érzem, hogy a városban is jól fogadják ezt az én könyv és kultúramániámat. Az előbb mondtam, hogy egy elhatározásra jutottam. Az egyik elhatározás, hogy Kiskaras történethez kell, ez ugye 25 év alatt megvalósult, és a másik, hogy nem 2-3 könyvet írok, hanem bizonyos alázattal elősegítem, hogy mások tudása könyvformába megjelenjen. Így lett a sok könyv.
Így lett a 130 könyv, hangsúlyozom, hallgatóink megtekinthetik a Torma János Múzeumban. Említetted az almanakot, és eszembe jutott, hogy a kiállítás megnyitóján, könyveid kiállításának megnyitóján a Fülöp Róbert polgármester említette, hogy nap mint nap használja az almanakot, úgyhogy ez itt a reklám helye, hallgatóink, szerezzék be gyorsan ezt a könyvet, akikben szintén lokálpatrióta vérbuzog, mint bennem is, hiszen nagyon-nagyon a betűrendes mutatóban gyorsan meg lehet nézni, hogy ki, mikor és milyen módon kötődött Kiskunhalashoz. Ez egy fantasztikus nagy munka, én azt gondolom. Teljesült tehát ez a vágyad, hosszú és kitartó munkával. Melyik részét szereted jobban, mondjuk például akár ennek, akár a többi könyvet kiadásának? A szerkesztői munkát, vagy egyáltalán, hogy létrejön, mert hogy rendkívül ügyesen menedzseled ezeket a folyamatokat. Hogyha nincs elég pénz, akkor ugye kiadjátok előre, vagy be lehet fizetni. Tehát, hogy az, hogy egyáltalán megvalósuljon valami, ahhoz nagyon komoly szervező menedzseri munka is kell.
A kérdésedre egy kicsit messzebbről futnék neki, hogy a múzeumi munka. A múzeumi munkát legrövidebben úgy lehet megfogalmazni, hogy a múlt tárgyait, ez lehet papírból, meg bronzból, meg lehet 2000 éves, és lehet tegnap előtti, azt valahogy bekerüljön a múzeumban. A múzeumban úgy tud bekerülni, hogy vagy ajándékba adják, vagy hát gyűjtik, a múzeumban dolgozók, ne adj Isten vásárolják, vagy csere útján, valamilyen módon bekerül a múzeumban. Most ez a tárgyat utána meg kell őrizni, leltározni kell, a raktárba elhelyezni, minden tárgynak más az igénye. Egy csipkét máshogy kell elrakni, mint egy kalapácsot, vagy egy festményt, vagy egy apró valamit, vagy egy nagy papírt, hogy ne hajtsuk félbe, térkép. Szóval mindegyik megköveteli a magáét, tisztaság, hogy ne rohadjon el, ne rozsdásodjon, ne legyen félbehajtva. Tehát gyűjteni, leltározni, rendszerezni, nyilvántartani, tehát ez a gyűjteményi munka. A másik nagy része a múzeum munkának a közlés. Ez lehet kiállításon, időszaki vagy hosszabb ideig tartó állandó kiállításon, vagy hogy megjelentetni róla valamit. Cikk, tanulmány, füzet, könyv. És hát ez a múzeumi munka. Na most ez a könyvkiadás, ez a múzeum munkának egy része. És én észrevettem azt, hogy nekem képességem van arra, hogy úgy eltervezek könyvet, hogy kialakul bennem egy kép, egy vízió, hogy lesz ez bemutatva. Én azt a szabályt szerettem, hogy közérthető is legyen, és szakszerű is legyen. És ezt a szaktudósoktól is ezt gondolnám, és hát nem azt mondom, hogy amatőr szerzők, de hát a kezdő kutatók és alkalmi szerzőktől is közérthető legyen, és szakszerű legyen. És amikor megvan egy ilyen vízió, akkor már csak azt kell, tehát hogyha jön szembe valaki, és mit szakdolgozat, és akkor én azt látom, hogy ezt bele lehetne a múzeumi évkönyvbe rakni ezt a szakdolgozatot, vagy az nagyon lelkes kutató annyi mindent tud, hogy ebből, hogy azért valami maradjon meg az örökké valóságnak családfából, vagy halasi valami adatok, amit ő kutat a levéltárba, a múzeumba. Tehát, hogy meglátom a lehetőséget az emberekbe, hogy ebből volna olyan közölni való, ami nem csak neki, hanem az érdeklődőknek jó. És aztán utána az öröme, tehát a munkának van ugye izzadságos része is, mert van, akinek nagyon kell javítani a kézre, tehát van, aki alig, és elkészül a kézirat betördelve. Én itt a tördeléssel szeretném megemlíteni, hogy nagyon fontos társaim voltak a Kiskolason a Fribert Tibor, aki ugye azon kívül, hogy baptista lelkész, hát szerintem egy olyan 30 éve készítünk közösen könyveket, és a Kecskeméten a Zalatnai Pál, ő művész lett volna, hogyha abból meg tudott volna élni, de hát nem tudott, és alkalmazott grafikus, és nagyon jó könyvtervező. Tehát például a 1996-ban megjelent csipkealbum, azt már vele csináltam. Tehát a könyvkészítés, és hát nagyon nagy öröm volt az első könyv, 94-be a Halasi Téka sorozatban, addig füzetek voltak, már gerincsel tanulmányok, hát adatok, írások Kiskolassal. És hát ez nagyon nagy öröm volt, és lehet, hogy azóta nem volt ekkor öröm, hogy kézbe venni, és akkor hát megszaporodtak a könyvek.
De nagyon ügyesen végzed a menedzselési munkát is. Ugye itt a kiállítás megnyitón is elhangzott, hogy olykor van pályázati pénz, össze lehet hozni, olykor pedig trükközni kell, hogy létre tudjon jönni.
Így van, tehát én annak voltam a hívva, hogy több lábon kell állni. Tehát a pályázati pénz az egy, de ez nem biztos, hogy lefedi, hogy akkor az kemény táblás legyen, meg akkora terjedelem, meg jó papírra, meg színesen nyomva. Akkor a szponzorok, akiknek nem lehet eleget köszönni, hogy Halason az elmúlt évtizedekben volt olyan vállalkozói réteg, akik az én vízióimhoz társultak, és erejükhöz és kedvükhöz
méltón
szinten, de segítettek, és többször lehetett hozzájuk menni. Zárjában mondom, volt egy szabályom, hogy évente csak egyszer.
Az
túloldalra, amikor meglát, és az előfizetés. És a pályázat, támogatók, szponzorok és az előfizetők együtt már kiadták azt a pénzügyi keretet, ami szükséges volt, és akkor utána lett bevétel a könyvből, azért valamelyez csak lett, és akkor az be lehetett forgatni a következőbe, és mivel ez egy intézmény, az ilyen gazdálkodási egység, azért nehézkes, létrehoztuk a Halasi Múzeum Alapítvány, tehát ennek most már nem sokára 30 éve lesz, és a Halasi Múzeum Alapítvány segítségével révén tudtuk fogadni a pályázati pénzeket, és jelentek meg sorra a könyvek.
Hát igen, ugye 1994, most 2024-et írunk, tehát gyakorlatilag 30 évnek a termése, ez a 130, mi kimondani is nagyon sok könyv, illetve hát a cikkeket még nem is említettük. Hamarosan a eheti beszélgetésünket befejezzük, hiszen olyan hosszú és olyan gazdag életútról van szó. Szakál Laurél volt múzeumigazgató történész életéről beszélgetünk és munkásságáról, hogy jövő héten folytatni fogjuk ezt a témát, hiszen még messze nem érintettünk egy csomó érdekes dolgot. De hogy egy dolog elkerülte a figyelmemet, hogy, és talán a hallgatókat is érdekli, hogy amikor te Tormé János Múzeumba kerültél, először más munkakörben, vagy egyből vezetői, igazgatói feladatot kaptál?
Néprajzosként kerültem a múzeumba, a etnográfusi végzettséggel, és a néprajzi gyűjtemény volt a feladatom. Akkor ketten voltunk múzeológus a múzeumban, a Vicker Erika volt régész igazgató, és én néprajzos volt. Eszem ágában nem volt, hogy én múzeum igazgató legyek.
És akkor hogy történt mindez mégis?
Hát bizonyos szerencsém volt, mert a Vicker Erika az elvágyódott innen, és ő elment Kecskemétre megyei múzeum igazgatónak. És megnyílt a pálya.
És féltél tőle, vagy érezted az ambíciót, hogy ez egy csomó lehetőséget megnyit?
Váratlanul ért, de én úgy gondolom, hogy hamar.
Beleélted, hogy ez menni fog.
Belejöttem, és kezembe vettem a gyeplőt, és elindultam megvalósítani. Például ugye létrehoztam a Halasi Múzeum alapítványt. A Vikerék a jó főnök volt, hagyott, békén hagyott, hogy látta, hogy dolgozok, és rendes volt. Most a Vicker Erika, ő nem halasi volt, és egyrészt hát a régészet, és a megyébe a régészet, tehát különböző Lajos Mizsén, meg Bát Monostoron, meg mit tudom, avarokat ásott, ezt szerette. És ugye 90 körül pedig belekerült a rendszerváltásnak a sodrába, és hát a múzeumban szerkesztődött az Ellentét című újság, és meg a levéltár volt, egy másik bázis, és aztán megyei képviselő volt, és aztán így lendült tovább Kecskemétre.
Innen fogjuk folytatni jövő héten a beszélgetést, és hogy mennyire sikeres volt ez a vállalkozás, hogy elindult a Tormé János Múzeum igazgatójaként a te karriered, mutatja, hogy kétszer nyerte el az év múzeuma díjat az országban, a Tormé János Múzeum, a működésed, ténykedésed alatt, illetve a Móra Ferenc díjat is elnyerted, mint múzeumi igazgató, de ezekről jövő héten fogunk beszélgetni. Köszönöm, Aurél, hogy itt voltál, és várlak jövő héten.
Én köszönöm, legyen így.
Hallgatóinktól most elköszönünk, ha tehetik, maradjanak velünk, és jövő héten ugyanekkor ugyanitt feltétlen tartsanak velünk, hiszen nagyon-nagyon sok izgalmas és értékes kanyar van még hátra a Tormé János Múzeum történetében, illetve Szakál Aurél múzeumi igazgató életében. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.
Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.